Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, előbb énekeltük, de szeretném jól a szívünkbe és emlékezetünkbe vésni ennek az éneknek a kérését, hogy ez valóban ne csak egy formalitás legyen, hanem kérjük, hogy ebben a csendben meghalljuk mi is mind a hívást, hogy tegyen bennünket készé az ige meghallására, és indítsa lábunkat szolgálat útjára. Kérjük a Szent Lelket, és az áldást várjuk, hogy koldus szívünket most Isten elé tárjuk, hogy ő töltse be hittel, szeretettel, fénnyel, hogy aztán legyen mit szétosztani. Így hallgassuk meg Istennek az igéjét, a mára kijelölt szent igét, Mózes 5. könyvében, a 6. fejezet 4. versétől a következőképpen. Halld meg, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kössed azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtó félfáira és kapuidra. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, a lelkészi kézikönyvünknek, az ágendának a felső részében minden vasárnapra oda van írva, hogy tulajdonképpen mi is az iránya annak a vasárnapnak és az ige szolgálatnak is, milyen irányba kell hatnia, megszólalnia. A mai napra ezt kaptuk, hogy Isten hív minket, és ez több vasárnapon keresztül ez a mondat első fele. A másik fele pedig ez, hogy figyelj a hívószóra. Van egy hívás, és van egy figyelemre való felszólítás. A Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokon ez a hívás, ez újra és újra elhangzik, különböző helyzetekben szólít meg bennünket, majd figyeljünk oda erre. Aki valamikor az örök élet vasárnapján nekem szépen összegyűjtve ideadja, hogy hát akkor ez volt az ágendában, így és így volt, az jutalmat fog kapni, akinek sem, egyetlen egy ilyen istentisztelet sem maradt ki, és minden hívást meg fog hallani. Na jó, ez csak a reklám helye volt, de azért nem baj, ha komolyan vesszük, hogy Isten tényleg hív bennünket, és tényleg azt várja, hogy erre a hívásra mi reagáljunk, és pedig adekvát módon reagáljunk. Vagyis legyünk jelen, ez a testi jelenlétet és a lélek jelenlétet kellene valahogy együtt megvalósítani az elkövetkező vasárnapokon is. Orvosi rendelő várójában megtörténik nem egyszer az ilyen eset, hogy valakinek megcsörren a telefonja, hívása van, ezért kimegy, hogy megbeszélje a dolgokat. Közben szólítják a rendelőből is, de hát nincs ott, akkor jön a következő úrik a sorrend, és hívják a következőt. Mire ő visszajön, addigra esetleg mondják neki, hogy hát hívása volt. Ja, igen, hát ide is hívták, oda is, ő azt a hívást fogadta el. Nos, kedves testvérek, hívások között élünk. Szólít a kötelesség, nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy hajnaltájban már az embernek ugye a gondolatai is sokszor félálomban azon vannak, hogy na mit is kell majd ma csinálni, szólít a kötelesség, hívnak aztán a barátok valamilyen programra, rokonokkal való találkozás. Tele van a postaládánk különféle rendezvényekre hívó szóróanyaggal. Reklámok szakítják meg a TV-filmet, amelyben megint csak valamire fölhívják a figyelmünket. Ha végigmegyünk a pesti utcán, akkor hangok, képek, villanó fények, illatok, vagy éppen botrányos körülmények vonzanak, hívnak bennünket, és mi dönthetünk, hogy merre megyünk, merre csábulunk el. Vannak váratlan és tragikus hívások is az életünkben, amikor nincs szabadságunkban dönteni, menni kell egy behívó parancs az onkológiára, vagy a sorozásra, vagy a háborúba, és egyszer megérkezik az utolsó hívás, elszólítja az embert a halál. Hívások között éljük az életünket. A hívások özönében folyamatosan hív bennünket az Isten. Zajhoz szokott fülünk, nem hallja meg, talán még a vasárnapi harangszót sem. Az inger küszöbünk már sokkal magasabban van, már ennél nagyobb zajokat sem, meg hangokat sem hallunk meg. Valaki egyszer elmondta egy érdekes bizonságtétel keretében, hogy New York utcáján sétált egy amerikai városlakó és egy indián, aki a prériről jött, és hogy sétálnak, egyszer csak megáll az indián, és azt mondja, hallod? Mit kéne hallanom? Hát a tücsök ciripelést. Nem hallom. Nem hallod? Persze, hát a nagy zaj mindent elnyomott, de ennek az indiánnak, ennek a füle ki volt hegyező erre, hogy a nagy zajban is ki tudta szűrni a tücsök ciripelését. Isten hív. Egy életen át szüntelenül. És az életet most ne csak úgy értsük, hogy a mi emberöltőnkön keresztül, hanem az egész emberiség öltőjén keresztül, Ádámtól egészen napjainkig. Hívta a bűnbe esett rejtőző Ádámot és Évát, kihívta a pogányságból Ábrahámot, aztán kihívta az egyiptomi rabságból Izraelt, elhívta sorban a prófétákat, szinte mindegyiknek megvan az elhivatás története, hogy hogyan történt ez, nem leszólt az égből, hanem valahogy az életük úgy alakult, hogy egyszer csak meghallották, egyszer csak kihallották az életük zajából az isteni hívást. Sokszor, sokféleképpen szólt az Isten, mondja, kezdi a zsidókhoz írt levél a bevezetőjében, végül pedig fia által szólt hozzánk. Így kezdődik a zsidókhoz írt levél, és tudjuk, hogy ez valóban már akkor valósággá vált, hiszen Jézus is hívta az embereket, elhívta a tanítványokat, akik aztán apostolként továbbadták a hívást szóban és írásban. Amikor Pál megírja a 13 levelét, akkor mindegyik egy-egy hívás, egy gyülekezetnek. Levél a rómaiaknak, levél a korintusiaknak, az efezusiaknak, vagy személyeknek, Timóteusnak, vagy Titusnak, vagy Filemonnak. Egy-egy hívás, valamilyen fontos üzenet van benne, felhívás és meghívás is egyben. Az Isten hívásának mindig egy és ugyanaz a célja, Ádámtól egészen napjainkig. Ő mindig hív magához. Bennünket, akik mindig távolodóban vagyunk, akik mindig hallótávolon kívülre sodródunk valahogy. Hív bennünket újra és újra. Így hívta Mózes által Izraelt, de ez a hívás ma is érvényes. Halld meg, erdőkertes népe! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon. Ismételgesd azokat fiaid és lányaid előtt is. Beszélj azokról, akár házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jelként kezedre, és legyenek fejdíszként a homlókodon, mint egy test ékszerként használd ezeket. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Ez az ige tehát kicsit aktualizálva így szól most hozzánk. Halld meg, Izrael! Hallani, szeretni, vallani, maradni. Ez a négy szó áll most előttünk, és ezt talán ezt sokan meg is tesszük. Halljuk, szeretjük, valljuk, talán maradunk is valameddig. Hallottam már prédikációt, Nem sokat, de nekem az elég. Megkereszteltek, valamiféle szeretet közösségbe kerültem a gyülekezet közösségében. Ezt is ismerem már, konfirmáltam is, valamikor elmondtam a vallástételt. Templomi esküvőnk volt, ez is egyfajta hitvallás. És voltam egyszer egy csendes héten, több napig ott maradtam. Hallottam, szerettem, vallottam és maradtam. Csak hogy ez így kevés. Az igekötővel, ahogy itt az igében is ez elhangzik, az igekötő az valahogy megköti az ige üzenetét, és megszigorítja, vagy nagyon-nagyon pontosítja az ige üzenetét. Ha mellé tesszük mindegyik szó mellé a meg igekötőt, ha hozzákapcsoljuk, akkor egészen más, sokkal mélyebb lesz a szavak értelme. Meghallani, megszeretni, megvallani, megmaradni. Nos, ez már sajnos keveseknek sikerül keresztény körökben is. Tehát halld meg, Izrael! Halld meg, jusson el a lényed mélyéig. Sok keresztény olyan, mint a kavics a patakban, ahogy szoktuk ugye mondani, pedig szivacsnak kellene lennie. A kavicsot áztatja a víz, de ha föltörjük, száraz a belseje. A szivacs az viszont állandóan beszívja a nedvességet, ami körülötte van. Halld meg! Egy Isten van. Egyedül ő lehet az életünk ura. Itt kezdődik a kisiklás, kicsikben, amikor ez az egy mellé valahova oda kerül valami más, és lesz belőle kettő, és aztán sok. Amikor rossz irányba áll a váltó, ha már megfigyeltük a vasúti váltókat, hogy talán milliméternyi vagy centiméternyi az a kicsi kis él, ami eltávolítja a nagy, súlyos vasúti tonnákat, és egy egész más pályára állítja. Az a vasúti váltó az egészen kihegyezi az utat, kijelöli, és hogyha valaki egy picit is eltéríti, akkor már egy egész másik vágányra kerülhet az, a szerelvény. Amikor rossz irányba áll a váltó, nem az egyetlen megváltó vezeti már az életünket a cél felé. Amikor valaki meghallja, akkor egész lényét meghatározza az Úrhoz való kapcsolat, akkor ez kizárólagos viszonyulást fog jelenteni. És így jutunk el a második igekötős igéhez, megszeretni. Itt ugyan nem találjuk a meg igekötőt, de amikor azt mondja háromszor is, hogy teljes szívedből, teljes lélekből, teljes erőből, akkor ez háromszoros megkötése a szeretetnek, és meghatározása a szeretetnek. Hogy nem csak úgy valahogy, nem csak úgy kedvelve, nem csak úgy, hogy én jól érzem magam az Isten tiszteleten, vagy egy gyülekezeti közösségben, vagy az Új Szövetségben egyébként külön szavak is vannak ugye a szeretetnek a különböző fokozataira. Van a filém, a fileó szó, ami azt jelenti, hogy úgy kedvellek, jó barátok vagyunk, jó veled lenni. És van az agapé, amelyik annak ellenére is szeret engem, hogy én nem vagyok szeretetre méltó. Kedves testvéreim, szeresd teljesen, szívből, lélekből, erőből, mondja az ige. Repedésmentes szeretet. Szivárgásmentes szeretet, amiről beszél Mózes által itt az Isten. Akiben nem lett teljessé az Isten szeretete, annak az életébe beszivárognak a félelmek. János apostol ezt nagyon-nagyon egyértelműen határozza meg. Az Isten félelem helyett a félelmek sokasága jön be az ember életébe. 1 János 4.12-ben ezt olvasok, a szeretetben, a teljes szeretetben nincs félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Kedves testvéreim, nagyon könnyű most mérlegre tenni a hitünket. a szeretetünket, a hitéletünket, az Istenhez való viszonyunkat. Mik határozzák meg az életünket? Az aggodalmaink, a félelmeink? Vagy pedig az Istenbe vetett bizodalmunk, az Isten iránti, vagy az Istenből táplálkozó, inkább így mondom, mert nem a miénk ez a szeretet, az Istentől való szeretet, ez, amit beengedünk, hogy kiteljesítse, beteljesítse, betöltse az életünket. És a harmadik ikekötős szavunk megvallani. Valld meg minden formában, mondja az Isten, beszél róla házban, úton, mindig és mindenütt, kössed jelként kézre, fejre, ajtóra, kapura és minden hova. Tehát ne csak a belsődet töltse be ez a szeretet, hanem ez a környezetedet is. Ez vegyen körül, ez áradjon körülötted, és aztán majd belüled is. Megvallani. Nagyon fontos dolog. A meg nem vallott hit, halott hit. Az a hit, amiről csak én tudom, hogy hiszek, az nem hit, nem élő hit. Az élő hit az, ami mindig mozgásban van, aminek hangja van. Izraelnek ezt részletes formában parancsolja az Isten. Miért? Mert a pogány világ hihetetlenül erőteljes szimbolikát használt, és használ ma is. Gondoljunk csak arra, hogy Izraelnek mit kellett látnia Egyiptomban, az a sok-sok istenség, amelyek mind különféle állatfigurák, állatfejű emberfigurák esetleg, és még sok minden más jelkép és szimbólum rendszer. Az ókori vallásokban nagyon fontos volt az ábrázolás, és nagyon fontos volt ráadásul a méret, minél nagyobb legyen. A piramisok, az ókori idő hét nagy csodája, és így tovább, mind-mind valami ilyen akart lenni, és ezzel szemben használja Isten Izraelnek ezt a belső szimbolikát. Azt mondja, a személyesen megvallott hitet gyakorold. Isten a szíved, Isten szerint a szíved hitét tükrözze, a tested, a szavad és a házad. Jel a kézen, dísz a fejen. Emlékeztető a kapun és az ajtón, amikor kimész, amikor bejössz. Ne tudjad elkerülni, ne tudjad elfelejteni. Mindig, amikor elindulunk otthonról, akkor sorba veszük kulcs, telefon, pénztárca. Oda kellene tenni Isten igéje, Isten szava, amellyel ma elindultunk a reggeli áhítatunkkal. Legyen ott akár valóságosan is az a kis fali mondás, a régi időkben konzervatív keresztény családokban ott voltak a fali mondások, házi táblák. Legyen ott egy olyan mondjuk, hogy ennek a háznak Krisztus a gazdája, csendes résztvevője minden beszélgetésnek, minden ott van. És valóban, ha belépsz, akkor tudjad, hogy ha én ebbe a házba belépek, akkor itten mi fog rám várni, és ki fog rám várni. Nem mindegy, hogy ma a test ékszerek és tetoválások kultuszában élve, ebben a légkörben élve, ami egy nagyon ősi eredetre, ugye éppen az egyiptomi és más ilyen vallási körökre utal vissza a tetoválás és sok minden más, ezek hogyan is viszonyulunk ezekhez mi keresztjének. Nem mindegy, hogy mit és hogyan viselünk. Egy nyakba akasztott méretes aranykereszt persze éppen nem Krisztust vallja, hanem hivalkodik, vagy provokál, vagy épp ellenkezőleg valami kifejezetten Krisztus ellenes céllal van ott a nyakába valakinek, hiszen minden más, ami rajta van, az épp az ellenkezőjét tükrözi, mint amit Krisztus hirdetett. Árulkodó, hogy milyen képek vannak kifüggesztve egy autószerelőnek a műhelyében. Én nem tudom, hogy miért, de egy autószerelő műhelyében mindig el kell pirulnom, és mindig el kell takarnom a tekintetemet. Persze ez nem csak ott van, máshogy is ott lehet biztos, de a különös jelenség ez, mintha illene, ez így illik. Nem is törődik már vele, de ott van. Egy keresztény ember háza tükrözi a lakója hitét. Nem kell feltétlenül, és nem is ajánlom, hogy mindenféle gicsen rakjuk fel a keresztény hajlékunkat, de legyen egyértelmű jel, hogy ennek a háznak Krisztus a gazdája. És végül a harmadik, vagy negyedik igekötős üzenet, maradjon meg. Ismételgesd generációkon át. Ez a maradjon meg. Az ismétlés a tudás anyja, amit nem gyakorol az ember, az lassan kihull az emlékezetből, háttérbe szorul, jelentéktelenné válik. Már a mobiltelefonom is jelzi, hogy ki az, akit gyakran hívok, azok mindjárt az első helyen ott megjelennek, és ki az, aki háttérbe szorul. Hát kellene egy ilyen lelki mobiltelefon, egy lelki visszajelzés, amelyik jelzi, hogy hányszor is beszéltem az én Urammal, megváltómmal? Hányszor is mondtam el azt, amit rám bízott? Aki titeket hallgat, engem hallgat, kaptam ezt a megbízatást, ezt a nagyon méltóság teljes feladatot, vajon tényleg éltem is vele? Elmondtad már a gyermekednek a megtérésed történetét? Volt mit elmondani? Beszélsz vele a hited dolgairól? Azt látja nálad, amit hall tőled? Ezeket mind tegyük mérlegre, amikor Isten igéjében ezt halljuk, hogy ismételgesd, maradjon meg, ne tűnjön el nyomtanul, ne térj felette napirendre egyszerűen és simán. A gyermekkor nagyon fogékony a mintakövetésre. Kihasználod ezt, amíg lehet? Mert aztán eljön az az időszak, amikor mindez pont az ellentétére fordul. Kinél erőteljesebben, kinél mérsékeltebben, de eljön a serdülőkor, a lázadás kora. Így kell lennie, így történik. De nem mindegy. Nem mindegy, hogy egyrészt milyen amplitúdóval, és mennyire megy messzire az a kamaszodó a szülői háztól testben vagy lélekben. És nem mindegy, hogy visszatalál-e. Hogy van-e neki emléke arról, hogy én valamikor gyerekkoromban milyen csodálatos, szeretett környezetben éltem. Valahogy úgy, mint a tékozló fiú, akinek ott a mosolyos vájú mellett eszébe jutott az otthoni terített asztal. És nem csak a terített asztal, hanem eszébe jutott az az apai szeretet, amelyik hagyta őt elmenni. De azzal a bizonyossággal, azzal a hittel úgy bízott a fiában, hogy az, amit eddig látott tőlem, az nem fogja őt hagyni végleg kiszakadni az én szeretetemből. Ám a testvérek, erről van szó. Ha Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, akkor pontosan azt akarja, hogy mi is úgy cselekedjünk, úgy szóljunk, és úgy éljünk, ahogy ezt ő tette. És hogy ezt ő elmondta a tinkozó fiúnak a példázatában. Ha nincs minta, nincs hova visszatérni. Ismételgesd, valld meg, mondjad, nem érdekes, hogyha esetleg már unja is. Nem érdekes, ha eljön az idő, amikor szakítani akar ezzel. Ha abban az időben, amikor erre Isten lehetőséget adott, fogékonyságnak az időszakában megtetted, és hittel tetted, és szeretettel tetted, akkor átmegy, és akkor vissza fog őt érni. Jézus tehát így biztat bennünket, és egyúttal fel is hatalmaz, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Kedves testvérek, egy ifjúsági ének jut az eszembe, most ezzel fejezem be imádságképpen, aztán pedig majd vegyük elő ezt a kis éneklapot, fordítsuk meg a ige hirdetés vázlatát, és énekeljük el ezt az éneket, nem nehéz a dallamot, azt hiszem, hogy már talán énekeltük is. Tanuljuk meg, és vigyük magunkkal, ismételgessük, hogy el ne felejtődjön. Imádkozzunk. Oly messzire mennék tőled, Istenem, ha nem hívnál szüntelen. Itt annyi minden kér, szolgálj én nekem, hogy hozzád hűtlen legyek. De ott látom fenn a Golgotán, ott látom keresztedet. Így hívtál, szerető atyám, hát hozzád megyek. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.